Isten igéjét ezen a mai délelőttön, a Mi időnk című sorozatunk keretében, ezúttal Zofóniás próféta könyvének harmadik fejezetéből fogjuk olvasni, az elsőtől az ötödik versig. Így hangzik az élő Isten szava. Jaj a lázadó, beszennyezett és erőszakos városnak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Istene elé. Olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok, a bírák, mint a pusztai farkasok. Egy csontot sem hagynak meg reggelre. Prófétái hitványak, csalók. Papjai szentségtörők, önkényesen magyarázzák a törvényt. De igazságos közöttük az Úr, ő nem követel álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem halasztja el. De az álnok ember nem tud szégyenkezni. Imádkozzunk. Istenünk, szeretnénk megérteni ma is a te mennyből jövő üzenetedet, hozzáigazítani az életünket, megérteni, hogy mitől válik egy közösség mérgezővé, és szeretnénk elkerülni, hogy ilyenek legyünk, mert benned hiszünk és benned bízunk. Amen. Mérgező közösségek. Ez a mai istentiszteletünk címe. Mérgező közösségek. Család, munkahely, iskola, gyülekezet. Közösségek, amelyek, hogyha jól működnek, akkor a béke, a biztonság, a kiteljesedés és a felemelkedés helyei. Ha azonban nem jól működnek, diszfunkcionálissá válnak, akkor éppen az ellenkező módon kezdenek el működni. Rombolóvá, mérgezővé, és pusztítóvá válnak. A mai délelőttön Isten szava alapján azt fogjuk vizsgálni, hogy mi tesz mérgezővé egy közösséget. Mitől válik mérgezővé, pusztítóvá egy közösség, illetve hogyan tudjuk ezt elkerülni. Úgyhogy a mai délelőttön először három pontban azt szeretném vizsgálni, hogy mi egy mérgező közösség három legfontosabb tulajdonsága, majd pedig arra a kérdésre keressük a választ együtt, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogy a közösség, amihez tartozunk, mérgező közösséggé váljon. Zofóniás próféta könyvéből olvastuk a mai délelőttön az igét. Zofóniás próféta a Krisztus előtti 600-as években prófétált, és egy királyi vérvonal sarja. Az ők nagyapja király volt, Izrael egyik királya. És mégis, amikor fellép a megmaradt Júdában és Jeruzsálemben, miután az északi izraeli ország részt az asszír birodalom bekebelezi, és Izrael fiait pedig Asszíriába deportálja, ezekben a nagyon kritikus időkben Zofóniás úgy lép fel Isten üzenetével, hogy azzal kész szembe menni a saját vérével is, a királyi vérrel, mert egyenesen Júda és Jeruzsálem vezető rétegének prófétál és közvetíti Isten akaratát. Egy nagyon különleges időszakban lép fel Zofóniás Isten üzenetével. Jósiás királyt úgy tartja számon a Biblia, mint minden idők legjobb királyát. Érdekes, ebben a minőségében még Dávid királyt is megelőzi. Azt mondja az ige, hogy nem támad hozzá hasonlóan jó király sem előtte, sem utána Izraelben. Jósiás király Izraelnek az egyik legkiemelkedőbb figurája volt, és a legjobb király. Az előtte lévő király azonban a saját nagyapja, Manassé, Izrael leggonoszabb királya volt. Manassé 55 éves uralkodása alatt Izrael történelmi mélypontra süllyedt az Istennel való kapcsolatában. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, minthogyha itt a mi gyülekezeti házunkban, hogyha ez a jeruzsálemi templomnak megfeleltethető, akkor miután vasárnap itt a szószékről hangzik Isten üzenete, kint a kávézóban már oda lehet ülni egy megfelelő asztalhoz, és tenyérjóslást gyakorolnak. A babaszobát felajánlanánk a parázna férfiak és nők számára, hogy ott teljesítsék vágyaikat és kötelezettségeiket a szerelem istennője iránt. A másik sarokban számolatlanul és méretlenül mérnénk a sört, bort, pálinkát, hogy aki szeretne, az a jólét, a termékenység és a bőség Istenének áldozhasson, és hogyha valakinek az életében semmilyen más közbenjárás hatására nem oldódnának meg a dolgok, akkor a lelkipásztori irodában vállalnám azt, hogy gyermek áldozatot mutatok be, hát ha az segít. És vállalnám, hogy a megfelelő Istennek bemutatom a gyermekeiteket áldozatként, hát ha az valamilyen úton, módon mégis megoldja a problémáitokat. Rémületesen groteszk helyzet, igaz? Egyrészről hangzana az Úr igéje, másrészről minden egyéb arról beszél, hogy egy picit sem bízunk az Úrban, hanem máshova fordulunk, menedékért, biztonságért, tanácsadásért, gazdagságért és iránymutatásért. Ez volt Manassé 55 éves királyi uralma. Ezt követi az ő fia Ámon két rövid uralkodási évvel, akit a saját hivatalnokai ölnek meg. Ebből úgy gyaníthatjuk, hogy Ámon milyen király lehetett, hogyha a saját hivatalnokai, akik Manassé alatt szocializálódtak, képesek két év után megölni a saját királyukat. Tehát ott a gonoszság mindennél magasabb fokra hágott. És ezt követően érkezik Jósiás a hatalomra, 8 éves korában kezdett el uralkodni, és 31 évig ült Izrael trónján. És mindenestől leszámolt a nagyapja által képviselt irányvonallal. Visszaállította Izraelt Isten tiszteletére, az élő Isten tiszteletére. Visszaállította a népet az útra. Az egyik megmérgezte a saját közösségét, a másik helyreállította és meggyógyította a saját népét és közösségét. Tudjátok, a sátán rá akarja tenni a kezét a különböző közösségekre. És azzal a három tulajdonsággal, amit a következőkben végig fogunk nézni, elkezdi mérgezni ezeket a közösségeket. A mérgezést azt nem hirtelen gyorsasággal viszi véghez, hanem szépen lassan. A mérget nagyon pici mennyiségben, de folyamatosan csöpögtetve a közösségek életébe, míg nem aztán a közösségek egyszer csak maguktól felbomlanak. És úgy tűnik, hogy nem értjük, hogy mi történt. Hát azért, mert a gonosznak az a célja, mivel ő a nagy szétdobáló, hogy a közösségeinket elpusztítsa. Mi tehát az a három tulajdonság, ami mérgezővé tesz egy közösséget? Egy családot, egy munkahelyet, egy iskolai közösséget, vagy akár egy gyülekezetet is. Ez a három tulajdonság a vezetéshez kötődik, a csoport dinamikához kötődik, és az iránymutatáshoz kötődik. Tehát a vezetők felelősségéről, a csoportok felelősségéről és az iránymutatásról fogok most beszélni. Az első tulajdonság tehát, ami megmérgez egy közösséget, így hangzik. Attól válik mérgezővé egy közösség, ha a vezetők a saját imázsukat akarják építeni, és eközben telhetetlenek. Egy mérgező közösségben a vezetők a saját imázsukat akarják építeni, és közben telhetetlenek. Miért mondom ezt? Azért, mert Zofóniás könyve 3. fejezetének a 3. részében ezt olvastuk. A beszennyezett és lázadó városban olyanok benne a vezérek, mint az ordító oroszlánok. Tekintettel arra, hogy mi ma már nem nagyon találkozunk ordító oroszlánnal, ezt értelmezném egy kicsit. Az ókori Izrael területén egyáltalán nem volt elenyésző, hogy oroszlánnal találkozhattak az emberek. Sűrűn előfordultak az ókori Izrael területén az oroszlánok. Jellemzően a Jordán melletti cserjés, erdős tájegységeken, és bizony rátámadtak akár még az emberre, a pásztorokra is, akik a nyájukat legeltették. Ezért tehát az ókori Izraelben tudták, hogy amikor az oroszlán zsákmányszerzésre indul, akkor ordít, hallatja a hangját. Amikor neki indul, hogy zsákmányt szerezzen, akkor kiereszti azt a bizonyos oroszlán ordítás hangját. Illetve egy másik eset, amikor az oroszlánok ordítani szoktak, az az, amikor jelzik a területüket. Jelzik a betolakodók számára, hogy ez itt az enyém. Ez az én birodalmam. És tudnod kell, hogy ez az én hangom. Egy mérgező közösségben a vezetők úgy működnek, mint egy ordító oroszlán. Zsákmány szerzési céllal működtetik a közösséget, legyen szó bármilyen típusú közösségről, mindeközben telhetetlen és csillapíthatatlan vágy, egyfajta éhség érzet diktálja a lépéseiket, és mindeközben az lebeg a szemük előtt, hogy hogyan tudnák bemutatni a világnak, hogy ez az enyém, ez az én közösségem, ez az én cégem, ez az én iskolám, ez az én üzletem, ez az én gyülekezetem. Nézzétek meg, ez az enyém. Mint amikor egy oroszlán neki indul, hogy zsákmányt szerezzen, és áttipor, és átgyalogol mindenkin. És amikor egy ilyen vezetői attitűd megy elől, mint amilyen Manassé volt 55 évig Izrael trónján, a szépen, lassan, de biztosan kezdi el mérgezni azt a közösséget. Mert időközben felmerül a közösség tagjaiban, hogy mi tulajdonképpen milyen célokért élünk. Mik a mi céljaink? Kit szolgálunk? Hogyha most ráismertél a főnöködre, akkor van lehetőséged változtatni ezen a helyzeten, majd a későbbiekben erről is szó lesz. Hogyha most ráismertél esetleg magadra, annál inkább van lehetőséged változtatni a helyzeten. Erről fog szólni az utolsó része a mai igehirdetésnek. Egy közösség élén, ha a vezetők olyanok, mint az ordító oroszlán, akkor nem a közösség céljai lesznek előtérben. Ha egy gyülekezet életében ilyenek a vezetők, mint az ordító oroszlán, akkor nem Isten céljai lesznek a fókuszban és a középpontban, hanem a vezető, a csúcsvezető, vagy a vezetőknek a saját imázsépítése. Minden erről fog szólni. Még a profitot is felülírja egy oroszlán természetű vezetőnek a mérgező hozzáállása. Nézzük tovább. Miután láttuk, hogy a kiskakas, a szemétdombon hozzáállás hogyan mérgezi a közösséget, mert talán így tudnám ezt röviden összefoglalni, ismeritek ti is ezt a kifejezést, és ismeritek az ilyen típusú vezetőket. Mert nem kell óriási cégbirodalom, vagy több száz, vagy 1000 fős egyetem, vagy gyülekezet vezetőinek lenni, nagyon pici közösségek élén is megjelenhetnek ilyen mérgező oroszlán típusú vezetők. És egyszer csak azt fogod érzékelni, hogy hát ez az illető valahogy úgy viselkedik, minthogyha ő diktálna. Minthogyha minden rajta múlna, holott csak egy pici, szűk csapatnak a vezetője. Na hát ez a kiskakas a szemétdombon effektus. Amikor valakinek annyira fontos a saját imázsépítése, hogy ennek alárendeli a közösség céljait, hogy ő minél magasabbra emelkedhessen. Tehát a vezetők hozzáállását követően nézzük, amiről azt mondtam, hogy a csoport dinamika is meghatározza, hogy mérgezővé vagy építővé válik-e egy közösség. A következő, ami meghatározza, hogy egy közösség mérgezője vagy sem, a különböző érdekcsoportok szabadon garázdálkodhatnak egy mérgező közösségben. Egy mérgező közösségben a különböző érdekcsoportok szabadon garázdálkodhatnak. Szintén a felolvasott ige ezt mondja, Zofóniás könyve, 3. fejezet, 3. vers. Olyanok benne a bírák, mint a pusztai farkasok. Egy csontot sem hagynak meg reggelre. Hát pusztai farkasokkal sem szoktunk általában találkozni, úgyhogy ezt is értelmezném egy kissé. Izrael területén a farkasok jelenléte sem volt az ókorban szokatlan. A pusztai farkasok általában 2-3 csoportokban jártak napközben. Éjszaka azonban falkába verődtek, és az éj leple alatt indultak szintén zsákmányszerzésre. Zofóniás azt mondja, hogy az az idő, amit magunk mögött hagytunk Manassé uralkodása következtében, az az 55 év halálosan megmérgezte a mi közösségünknek a szívét. Most itt van Jósiás, de nekünk vissza kell emlékeznünk arra, hogy milyen brutálisan mérgezővé vált a mi közösségünk. 55 év gonosz királyi uralkodás után. Vissza kell néznünk erre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a csúcsvezetők után, akik olyanokká váltak, mint az oroszlán, a hozzájuk köthető csapatok is felvették ezt a zsákmány szerző hozzáállást. Biztos ti is találkoztatok már olyan emberekkel, akik egymagukban nem túl erőteljes személyiségek, úgy is mondhatnám, hogy gyávák, sokszor becstelenek, sokszor gyengék, erőtlenek, kis nyuszik. De amikor találnak maguknak egy megfelelő csapatot, akkor ezek a kis gyáva nyuszik hirtelen farkasokká válnak. És amikor összeverődnek, akkor hirtelen annyira erőteljes hatást tudnak gyakorolni egy közösségre, hogy képesek teljesen felszámolni és elpusztítani egy közösséget. Ezért aztán minden közösségnek számot kell vetnie azzal, hogy felbukkannak-e a köreiben olyan érdekcsoportok, akik egyenként súlytalanok lennének, együtt viszont hihetetlenül erőteljesek, hangosak, és a munkálkodásuknak a végeredménye az az, hogy egy csontot sem hagynak reggelre. Most képzeljétek el, hogyha ezek az érdekcsoportok megjelennek a cégednél. Milyen lesz ott a légkör? Megjelennek egy iskolai közösségben. Milyen élete lesz ott a gyerekednek? Megjelennek egy gyülekezetben. Milyen bizonságtételt tud képviselni egy gyülekezet? Hogy tud tanúskodni hitelesen az élő Isten szeretete és hatalma mellett? Hogyha a súlytalanok akkora hangsúlyt kapnak, hogy a hangjuk mindennél hangosabb, és a hatásuk pedig olyan, mint az éjleple alatt garázdálkodó farkas falkái. hogy együtt egy csontot sem hagynak meg reggelre. Szintén egy második tulajdonság, amire Isten fel akarja hívni az övéinek a figyelmét. Figyeljetek a farkasfalkákra, mert ha elkezdenek összeverődni, akkor hihetetlenül pusztító erőt tudnak képviselni. Egy csontot sem hagynak meg reggelre. Képzeljétek el ezt gyülekezeti közösségben. Még a legjobban működő gyülekezetben is, hogyha elkezdenek kialakulni a farkas-falka természetű érdekcsoportok, a legjobban működő gyülekezetre is, Isten szerint, az a jövő vár, hogy ezek a farkasok egy csontot sem hagynak meg reggelre. Minek a képe ez? A teljes pusztulásé. Ez a teljes pusztulásnak a képe. És azt mondja Isten Zofóniáson keresztül, hogyha a vezetők, akik előjárnak, akik képviselik a közösséget, az oroszlánok, ha az oroszlánok ordítása az a saját imázsépítésükről szól, ha az alattuk lévő csoportoknak a tevékenysége a farkas-falka garázdálkodásához hasonlítható, akkor ott ne lepődjön meg senki, hogy ez a közösség egy idő után kiürül. És minden egyes közösségnek figyelnie kell ezekre a tendenciákra. Figyelned kell a saját közösségeidre is. Lehet, hogy vezető vagy, lehet, hogy alkalmazott vagy, de mindannyian közösségeknek a részeit képezzük. Közösségeink vannak a családjainkban, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, az iskolában, az óvodában, mindenhol közösségek részét képezzük valamilyen helyzetben. És felelősek vagyunk azokért a közösségekért, ahova tartozunk. És ha elkezded észrevenni ezeket a tüneteket, az azt jelenti, hogy a közösség, amihez tartozol, egy mérgező közösségé kezd válni. Figyelj tehát az Isten igéjére, mert ezek, amikről szó van, húsba vágó kérdések. A mindennapjaidat és a mindennapjainkat meghatározó kérdések. Nézzük tovább. Azt mondtam, hogy a vezetés, a csoportdinamika után a harmadik kérdéskör az iránymutatás kérdése. Egy mérgező közösségben a keretek átláthatatlanok, és az irányok kiszámíthatatlanok. Zofóniás könyve harmadik fejezete negyedik versében ezt olvastuk. Prófétái hitványak, csalók. Papjai szentségtörők önkényesen magyarázzák a törvényt. Az előzőekben szó volt a vezérekről, a bírákról, most pedig a prófétákról és a papokról. Vezérek, bírák, próféták és papok. Az ókori Izrael négy vezető testülete. A vezérek, a világi vezetők. A bírák, akiknek elvileg a vezérek munkáját kellene keretek közé szorítani, hogy ne léphessék át a hatáskörüket, de ezek összedolgoznak és együtt mérgezik és pusztítják a közösséget. A próféták és a papok pedig a nép, a közösség lelki egészségéért lettek volna felelősek. A vezérek és a bírák a népnek az egzisztenciális egészségéért lettek volna felelősök. A próféták és a papok pedig a lelki egészségért. De ahol a próféták és a papok hitványak, csalók és önkényesen magyarázzák a törvényt, ott egy olyan mérgező közösség részeivé válnak az emberek, akik ezt elszenvedik, hogy a végén nem tudják, hogy merre az arra. Mert ahol a papok önkényesen magyarázzák a törvényt, az azt jelenti, hogy ma még ezt mondja az Úr, és erre megyünk. De holnap, ha az oroszlán természetű vezetők, vagy a farkas természetű bíráknak az igénye és az érdeke úgy kívánja, akkor igazából, ha jobban megnézzük, hogy mit mond az Úr, akkor nem azt mondja, hogy erre van az irány, hanem erre. És ez még csak egy kisebb eltérés. De olyat is láttam már, ahol azt mondták, hogy erre van az irány, erre megyünk. És amikor valakinek az érdeke úgy kívánta, akkor a helyzet a következő pillanatban úgy nézett ki, hogy most pedig erre van az irány, erre megyünk. Lehet, hogy te magad is dolgoztál már olyan közösségben, ahol a vezetők egyszer azt mondták, hogy figyeljetek, ma ez a vezettetés, ma ez a látás, ma ezt az új gyakorlatot fogjuk bevezetni. És már te magad is egy kicsit kétkedve fogadtad, mert tegnap is volt egy ilyen irány, meg tegnap előtt is volt egy ilyen irány. És lassan azt mondod, hogy hát igen, a vezetőink vezetnek, de leginkább a saját maguk építése érdekében. És nem látom, hogy ez hogy építené a közösségünket. Ugyanígy egy gyülekezetben is. Amikor ideállok elétek, és azt mondom, hogy a vezetőséggel ezt a látást vagy vezetést vettük Istentől, ez hihetetlenül nagy felelősség. És higgyétek el, hogy érzem és érezzük is a vezetőséggel együtt, hogy ez hihetetlenül nagy felelősség. A gyülekezetünkre úgy gondolunk, mint Isten családjára. És ezért van az, hogy amikor azt mondjuk, hogy erre van az irány, azt nagyon komoly, súlyos beszélgetések és legfőképpen imádságban eltöltött súlyos órák, napok, hetek vagy hónapok előzik meg. De ahol a közösség lelki épüléséért felelős vezetők, hitványak, csalók, a saját kényük, kedvük, vagy a farkas-falka természetű, különböző érdekcsoportok szája ízének megfelelően magyarázzák a törvényt, hát ott a keretek átláthatatlanok, az irányok pedig kiszámíthatatlanok. És ez az attitűd ugyanúgy, mint az előző kettő, szépen lassan csepegtetve mérgez egy közösséget. És ahonnan elkezdenek az emberek elszivárogni, ott a vezetőknek és a különböző szintű vezetői csoportoknak fel kell tenniük a kérdést, hogy mi történik körülöttünk. Azt ígértem, hogy miután végignézzük egy mérgező közösség három legfontosabb tulajdonságát, utána szeretnék választ adni arra, hogy mit tudsz tenni azért, hogy a közösség, ahová tartozol, az, ha mérgező, akkor elinduljon a gyógyulás útján, hogyha pedig nem mérgező, akkor ne is lépjen rá a mérgező közösségek útjára. Az utolsó kérdésem, az utolsó néhány percben az így hangzik. Mi tartja vissza a benned lévő farkast? Mi tartja vissza a benned lévő farkast? A következő néhány percben azt szeretném, hogy együtt vizsgáljuk ezt a kérdést, és miközben hallgatod ezeket a szavakat, nézz a szíved mélyére. Zofóniás könyvének az utolsó néhány gondolatában olvasunk ugyanis a helyre állított Izraelről. Egy olyan közösségről, amelyet bár 55 éven keresztül mérgeztek, de aztán mégis Zofóniás meghirdeti, hogy egy jó király vezetése alatt, aki Istent képviseli, ott Isten gyógyító és helyreállító hatalma bejön az emberek és egy egész nép életébe is. A közösséget tehát nem menthetetlen. A te saját életed nem menthetetlen. Ha úgy hallgatod most ezt az ige hirdetést, előadást, hogy te magad is akár vezetőként, vezetői minőségben vagy jelen valahol, akkor szeretném, hogy tudd, hogy a helyzeted nem menthetetlen. Csak a megfelelő fórumon kell információt szerezned, ez a megfelelő fórum pedig az élő Isten szava és jelenléte. Zofóniás könyve végén, tehát a harmadik rész 13. versében ezt olvassuk. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugságot, és nem lesz csalárdnyelv a szájában. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Miután tehát végignéztük a mérgező közösségek három tulajdonságát, most azt szeretném bemutatni nektek, hogy hogyan tudod elkerülni, hogy ilyen legyél, vagy hogy ilyen legyen a közösséged. A farkas attitűdöt, ami alatt most az oroszlán attitűdöt is értem egyúttal. A farkas attitűdöt az Éden kertből való kiüzetésünk óta magunkban hordozzuk. Az a kérdés csak tehát, hogy hogyan tudod visszafogni, visszatartani a benned lévő farkast. Mi tartja vissza a benned lévő farkast? Hát barátom, egyedül az Isten tudja visszafogni benned a benned lévő farkast. Nélküle esélyed sincs. Isten nélkül. A mindenható Úr Jézus Krisztus nélkül nem fogsz tudni más utat járni. Ordító oroszlán típusú vezetővé fogsz válni. És farkas, falka természetű csapattaggá fogsz válni. Nézzük, mit mond Jézus erről a kérdésről. Máté evangéliuma 10. fejezetében, a 16. versben ezt olvassuk. Ezt mondja Jézus a tanítványok kiküldésekor. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Jézus felvázolja a tanítványok számára ennek a világnak a működését. Az emberiség Isten nélkül olyan, mint a magára maradt nyáj. A magára maradt nyáj a pásztor nélkül el van veszve. Az elveszettség félelmet generál, a félelem frusztrációt szül, és meghozza a túlélésnek a kényszerét és ösztönét. És így válnak a bárányok, akik Isten tekintélye és vezetése alatt nyugodtan heverészhetnének, ezek a bárányok önmagukban elfarkasosodnak, farkassokká válnak. Mi tartja vissza tehát a benned lévő farkast? Az, hogyha bejössz Isten tekintélye alá. Mert ha nem vagy Isten tekintélye alatt, akkor a folyamat úgy indul, hogy lehet, hogy még vezető sem vagy. Lehet, hogy csak próbálsz túlélni egyedül Isten nélkül. És próbálod a legjobbat kihozni, de Isten nélkül nem leszel másra képes, mint hogy a túlélési ösztöneid beinduljanak, és ennek nyomán átgázolsz mindenkin. Hát ez történik akkor, amikor az ember kap egy olyan főnököt, aki keménykezően diktál. És az emberek elkezdik azt érezni, hogy ha túl akarok élni, akkor nekem is így kell bánnom az alattam lévőkkel. És az alkalmazottak, beosztottak elkezdik azt érezni, hogy ha a főnököm ilyen meg olyan, akkor nekem is valahogy csak ki kell dugnom a fejemet a vízből, csak túl kell élnem nekem is valahogy, és akinek nincsen a mennyei szeretet raktárban elraktározott és lehívható szeretete, akinek nincsen ugyanebben a raktárban megbocsátási készsége, akinek nincsen ugyanebben a raktárban elengedési vagy helyreállítási készsége, az mit fog tenni? Próbál túlélni. És ekkor történik az, amiről Jézus beszél, hogy tudjátok azt, hogy farkasok közé mentek. Tudnotok kell, hogy az emberek farkas természetűvé válnak Isten nélkül, mert túl akarnak élni. Ezért falkákba verődnek, érdekcsoportokba, hát ha ott könnyebb a túlélés. És lehet, hogy most úgy tűnik, hogy nagyon drámaian festem le ezt a helyzetet, de ez a valóság. Elkezdesz beszélgetni a legjobb szándékú emberrel is. A legjobb szándékú vezetővel is. És minél jobban kapirgálod, egyszer csak az fog a szemed elé tűnni, hogy valahol a mélyén ott rejtőzik ez a farkas szellemiség. Mert ebből csak azt tud kihozni és helyreállítani, hogyha bejössz Isten tekintélye alá. A tekintélye az az, hogy van hova nézni. Van kire föltekinteni. Nem egyedül kell megoldanod a dolgaidat és a kérdéseidet. Van kinek számot adni, van honnan bölcsességet kérni, és Isten királyságában úgy működnek az egészséges közösségek, hogy a bárányok maradhatnak bárányok, és nem kell farkassá válniuk a túlélés érdekében. Erről beszél Zofóniás, amikor azt mondja, hogy a helyreállított Izrael legelészik és heverészik, mert az Úr gondoskodik róluk. Legvégül nézzünk néhány kérdést, gondolatokat, elvitelre, amikről szeretném, hogy otthon, még ma délután a személyes csendességedben elmélkednél. Három kérdés a jegyzeten megtalálhatjátok, a jegyzetünk letölthető a honlapunkról a következő alkalmunk fül alatt az igehirdetés jegyzete gombról. Tehát a jegyzet letölthető a honlapunkról, keressétek. Ez a három kérdés így hangzik. Ha vezető vagy, az elmúlt időszakban vajon a közös cél, vagy a saját céljaid felé mozdítottad a rád bízottakat? Gondold végig. A második kérdés. Gondold végig a feletted lévő tekintélyeket. Ki felé tudnál nagyobb alázattal szolgálni? Mert így fog beindulni a gyógyulás a közösségedben. Hogyha te a farkasok között bárány hozzáállással szereteted, békességet és alázatot képviselsz. És végül harmadik, gondold végig, milyen csoportoknak vagy a tagja. Van közöttük olyan, ami a farkas ösztönt erősíti benned? Ha igen, mit tudsz tenni a változásért? Ne engedj a farkas falkák elszívó hatásának. Téged Isten a saját közösségedben arra akár akar használni, hogy gyógyítsa a közösségedet. Mert te tudsz Istentől békességet, biztonságot, megértést, szeretetet, megbocsátást és helyreállítást hozni a saját közösségedbe. Jövő héten ugyanezt a témánkat folytatjuk tovább. A mai napon a mérgező közösségekről beszélgettünk, jövő héten pedig az inspiráló, a felemelő közösségekről lesz szó. Amen.